Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Már a Miskolci kórházban sem kell maszkot viselni. Elégedettek a tavasszal a borsodi gazdák. Egy kiállítás erejéig visszatért Sárospatakra Balogh Ildikó. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Megszüntették a kötelező maszkviselést a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban és annak telephelyein, közölt az intézmény szóvivője. Balázs Mária a kórház weboldalára is feltöltött közleményében úgy fogalmazott, mától a vármegyei központi kórház valamennyi telephelyén megszüntetik tehát a tavaly novemberben elrendelt maszk használatot. Hozzátette ugyanakkor, hogy a dolgozók és a betegek biztonsága érdekében bizonyos esetekben továbbra is javasolják a maszkok használatát. Ígéretesen indult a tavasz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei földeken, ismertette a vármegyei agrárkamara elnöke. Taskó László azt mondta, a térségben gazdálkodók már befejezték a tavaszi fejtrágyázást, és folytatódnak a munkák. Az őszivetés a vármegyében bizakodásra ad okot, hisz jól sikerültek a kártevőmentesítések, emellett újabb támogatások jelentek meg a gazdák számára. A vidékfejlesztési támogatásoknál a korábbi 17,5-ről 80%-ra növelte a kormány a nemzeti társfinanszírozást, így 2027-ig mintegy 1500 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési beruházások támogatására, míg a zöld jövő feltételeinek megteremtésére 1000 milliárd forint költhető el, ismertette Taskó László, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei agrárkamara elnökét hallják.
A tavaszi munkák már régebben elkezdődtek, egy másfél-két hónappal ezelőtt, ugye első a szántóföldi növényeknél a fejtrágyázási munkákkal indult. Egy kicsit korábban tavaszodott, februárban már olyan idő volt, hogy ezeket a munkákat el lehetett kezdeni. Mondjuk ez egyrészt kedvezett, másrészt egy kicsit hátrányosan érinti a növénytermesztést, különösen a kertészetet. Ugye a februári hónapban már elkezdtek virágba borulni a barackfák, szilvafák, ami most egy kicsit megbaszulta magát, mert bejött egy pár napos hideg, fagyos idő. Pontosan még nem tudjuk, hogy mekkora fagykárt okozott a kertészetekbe, a későbbiekben látható majd ez meg. Az állattartásnál ugye ilyen téli időszakban általában az ellések, ugye a bárány birka nevelésnél, a húsmarhánál, a tejelőnél ott egy folyamatos vemhesítés és elletés zajlik. Hát most választottunk is ugye az őszi elléseket, ezeknek az értékesítése zajlik. Tegnapi nap is az én vállalkozásomban is kereskedő érkezett, megnézte az állományt, hogy mit tudunk eladni, fogunk értékesíteni, és akkor így alakulnak ki az árak majd. Az időjárás az ugye nem éppen a legkedvezőbb, mert ugye az volna az ideális, hogyha volna egy téli időszak, tavaszi időszak, nyári időszak, mint régen is volt. Sajnos az utóbbi időben azt látjuk, hogy két évszakra bomlott a időjárásunk. Van egy őszi időszak, meg van egy nyári időszak. Ugye a tél is lassan ilyen őszi időszak jellegű képet mutat, és akkor áprilisban érkezik a nyári időszak, ami már akár 25-30 fokos meleget is képes produkálni, ami nem kedvez a mezőgazdaságnak. Az elmúlt időszakban ugye a tavaly ősz, tél, és hát talán a tél vége az elég csapadékosra sikerült, ami belvizeket is okozott a megyénkbe is, meg több árhullámot a folyókon. Ami belvíz jelenleg is jelen van, mélyebb fekvésű területeken, de én azt gondolom, hogy én jobban aggódok az aszály miatt. Ugye a 2022-es év bebizonyította, hogy az aszállyal sokkal komolyabb károk keletkeznek a mezőgazdaságba, mint egy belvizes időszakba. És hát most írja ki az Agrárminisztérium a vidékfejlesztésre fejlesztési programokba is a pályázatokat. Ezek pedig fejlesztésről szólnak. Az egyik legfontosabb az élelmiszeriparnak a fejlesztése. Az annak a támogatásai ki vannak írva, de lesz a növénytermesztés, az állattartáshoz kapcsolódó fejlesztések is. Májusban fog megérkezni az ATK állattartó telepek korszerűsítése, és folyamatosan ebbe az évbe ki lesz írva nagyon sok pályázat, és nagy mértékű támogatást lehet hozzá kapni. Megemelte a kormány a támogatás mértékét, a hazai hozzájárulást a támogatásokhoz, ami azt jelenti, hogy az előző időszakban 17,5% volt, most a vidékfejlesztési programhoz 80%-os keretet fog biztosítani az állam. És a kamara úgy döntött, hogy növeli a falugazdász létszámot, megyébe is 8 fővel több, elvileg 43 falugazdász fog segíteni a gazdálkodóknak. Egyrészt azért is, mert megnövekedett a gazdálkodók feladata, akár az egységes kérelemmel, de az ellenőrzések folyamán is olyan segítséget kell, hogy nyújtsunk, ami az Európai Uniós szabályoknak eleget tud tenni. Ehhez komoly technikai eszközöket kapnak a falugazdászok, és így tudnak segíteni a gazdálkodóknak. Ugye, ha 10-én elkezdődik az egységes kérelem beadása, akkor a falugazdászok is keresik a gazdálkodókat, meg a gazdálkodóknak is kell, hogy keressék a falugazdászokat, mert ezt csak egy közös munkával tudják minőségben jó és gyorsan beadni a támogatási igényeket.
Akiknek valamilyen SZIA adóalap kedvezmény járt 2023-ban, és nem kérték annak évközbeni havi érvényesítését, azok a bevallással egy összegbe juthatnak hozzá a pénzükhöz, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A 25 év alatti fiatalok akkor érvényesíthetik utólag a kedvezményt, ha évközben az érvényesítés mellőzését kérték a munkáltatótól, kifizetőtől, ismerteti dr. Paskúrné Pivkó Mónika, a NAV Hevesvár megyei igazgatóságának sajtóreferense.
Akiknek valamilyen SZIA adóalap kedvezmény járt 2023-ban, és nem kérték annak évközbeni havi érvényesítését, ők a bevallásban most egy összegben juthatnak hozzá a pénzükhöz. A személyjövedelemadó kedvezmények mindegyike, tehát a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény utólag az SZIA bevallásban is érvényesíthető. Az SZIA webes kitöltő program 2024-re megújult, újdonságnak számít, hogy kevesebb adminisztrációval jár, illetve a bevallás kitöltőjére szabott felületet kínál a program. A 25 év alatti fiatalok mellett 2023. január 1-től a 30 év alatti anyák is jogosultak adóalap kedvezményre. Nekik nem kell személyjövedelemadót fizetniük az összevont adóalapba tartozó, törvényben meghatározott egyes jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig, amely 2023-ban maximum 499.952 forint volt. Azaz a havonta fizetendő adójukat legfeljebb 74.993 forinttal csökkenthetik. A 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult anya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben. A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a jogosultsági hónapokban megszerzett a kedvezmény alapját képező jövedelmére. A személy kedvezmény mértéke tavaly havi 77.300 forint volt. Ha jogosultság a teljes adóévben fennállt, akkor a teljes évre 927.600 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap kedvezmény, amelyet a jogosult az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. A családi kedvezménnyel az egy gyermeket nevelőknél 10.000, a két gyermeket nevelőknél gyermekenként 20.000, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 33.000 forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába, amelyet most egy összegben visszaigényelhetnek azok, akik évközben nem érvényesítették ezt a kedvezményt. Az első házasok kedvezménye változatlanul a házasságkötés hónapját követő 24 hónapon keresztül havi 5000 forint adómegtakarítást jelent a házaspároknak. A további részletekről a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 73. számú információs füzetben tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve bővebb információk kérhető telefonon, a NAV infovonalán a 1819-es telefonszámon.
Egykori iskolája és tanárai előtt tisztelegve szívesen fogadta el a meghívást Balogh Ildikó, hogy alkotásaiból kiállítást rendezzenek Sárospatakon. A művésztanár jelenleg Ózdon él és dolgozik, de szívesen emlékezett vissza egykori tanulmányainak helyszínére és tanáraira.
Nagyon sok diák volt ott, akik tanító képzőbe jártak, és akkor jött be ez, hogy műveltségi területet lehetett választani, tehát hogy nem csak a tanító, hanem plusz valami szakot választani. Előtte is volt ilyen, hogy szakkoli, de előtte még azt hiszem 3 éves volt a főiskola, és akkor én már a 4 éves képzésre jártam, és akkor variáltam, hogy magyar műveltségi területet válasszak, vagy a rajzot. És akkor volt ilyen, hogy vizuális kultúra, végül is a vizuális kultúra mellett döntöttem. Hát nem bántam meg, mert nagyon-nagyon imádtam azokat, és szerintem a legjobb tanszék volt. Elfogult vagyok, de szerintem a legjobb tanszék volt ott a rajzos tanszék, tényleg ezek a tanárok. A mai napig ugye, hál' Istennek eljöttek most erre a kiállításra. Balogh István, Molnár Irén, a felesége, Szent Irmai tanár úr, Sándor Zsuzsa, tényleg olyan lelkesedéssel tanították a rajzot, a művészet történetet, az egész vizuális kultúrát. Ez több rétű volt, azért nem csak ennyi tantárgy volt, hogy rajz, hanem minden, ami kell. De az a szemlélet, amit adtak, hogy hogyan kell látni a képeket, vagy egyáltalán hogy fejezzük ki önmagunkat, meg ugye a stílusokról, tehát nagyon sokat adtak, ami úgy megváltoztatta a szemléletemet, meg ami amúgy is bennem volt lelkesedés. A művészeti rend ezt így még tovább táplálták, és biztattak minket, hogy művésztanárok legyünk, tehát hogy ne csak tanítsunk, hanem akiben ez benne van, az vállalja fel és alkosson művészként is. Hát én ezt így megfogadtam, vagy komolyan vettem, úgyhogy tényleg már sok-sok éve festek. Ide is visszajárok, tehát 5 évente van ez a prepart kiállítás, hogy a volt rajzszakosoknak szerveznek egy ilyen kiállítást, hogy aki alkotóként is, tehát nem csak tanár, hanem művészként is működik, az most itt megmutathatja, amiket csinál. Úgyhogy ezzel a lehetőséggel élek 5 évente. És hát most már így gyűlnek az önálló kiállításaim is. Én Ózdon élek, Ózdon is volt már 2-szer, Miskolcon is most másodszor hívtak. Az Adiba lesz most áprilisban egy önálló kiállításom, és most itt is kaptam lehetőséget, hogy Sárospatakon, ugye tisztelegvén az Alma Máteremnek egy önálló kiállítást csinálhassak.
Végül az időjárásról. Holnap majd változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti időnként a napsütést, csapadék továbbra sem lesz, a szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben 26-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 8-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Viviánt hallják. Mai adásunk tartalmából. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye szerte is a határon túl is megemlékeztek második Rákóczi Ferenc születésének 348. évfordulójáról. Április 19-én ismét lesz 24 órás a rendőrségi közúti ellenőrzés. Még 10 nap és lejár a gépjárműadó befizetésének határideje. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye szerte és a határon túl is megemlékeztek második Rákóczi Ferenc születésének 348. évfordulójáról. Borsi, Vaja, Tarpa és Nyíregyháza sem mulasztotta el, hogy ápolja a fejedelem szellemiségét és kultuszát. Baracsi Andrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Akár a vármegyei önkormányzat, akár a Rákóczi Szövetség, vagy akár azok a szervezetek, önkormányzatok, akik érintettek, sőt, akik talán nem is, ők is mind úgy gondolom, hogy ünnepnapként élik meg második Rákóczi Ferenc fejedelemnek a születésnapját. És akkor, hogyha már születésnapról beszélünk, akkor kezdjük a szülőhelyel, Borsival, ahol minden évben megemlékezés zajlik, és nagyon méltó megemlékezés ott a Rákóczi kastélyban, amely egy gyönyörűen felújított, 2018-ban felújított kastély magyar támogatással sikerült megújítani ezt a Borsi Rákóczi kastélyt, és most is nagyon színvonalas műsorral Soltész Miklós államtitkár úr emlékezett, illetve hát olyan művészek, mint akár Nagy Csaba tárogató művész, vagy a Thália Színház, vagy éppen a Bürköz zenekar, mind ott voltak, és ott vannak minden évben, és emlékeznek a fejedelem születésnapjának. A Vai kastélyban történelmi levegőben, történelmi illatok között lehet ezt a megemlékezést megtartani. De hogyha egy kicsit messzebb megyünk, a régi Szatmárba, a mostani Beregbe, Tarpára, akkor ott pedig Esze Tamás az, akihez Ezerszárral kötődik. Esze Tamás Rákóczia néven pedig egy olyan Nemzeti Lovasz Színház által megálmodott művet láthattak az érdeklődők Tarpa főterén, amely úgy gondolom, hogy mindenki számára nagyon emlékezetes marad, aki ebből akár egy pillanatot is el tudott csípni. És hát itt pedig Nyíregyházán a Rákóczi Szövetség és a Vármegyei Önkormányzat közösen helyezett el koszorút Rákóczi Ferencnek, a fejedelemnek a születésnapján, annál az emléktáblánál, amely a Rákóczi utca kezdetét jelzi, és úgy gondolom, hogy a fejedelem születésnapja is egy olyan szabadságharcnak és egy olyan szabadságvágynak volt a kezdete, amely szabadságharc eredményeinek a vívmányait a mai napig éljük, és úgy gondolom, hogy talán a legaktuálisabb üzenet a mai világban az pontosan Rákóczi Ferenc fejedelemtől származik, aki azt mondta, hogy üzenem a jövőbeli gyermek nemzedékeknek Magyarországon, hogy őrizzék és szeressék hazájukat, és legyenek nagyon büszkék arra, hogy ezen a földön élhetnek, őrizzék meg kincseit és értékeit, és beszéljenek róla úgy, mintha egy kincs lenne.
Április 19-én ismét lesz 24 órás rendőrségi közúti ellenőrzés azokon a helyszíneken, amelyeket az állampolgárok javasolnak. A korábbi években Gyöngyösön a Püspöki utcát, a Szurdok partutat és a 24-es főút Mátrafüredi szakaszát javasolták a legtöbben. A tapasztalatok szerint pedig minden 20. autós gyorsabban ment a megengedettnél. A részletekről Lázár Leventét, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Alapvetően a Speed Marathon az a Európai Roadpol akcióhoz kötődő betét ellenőrzés, gyakorlatilag akció, amelyet minden évben most már jó pár éve megszervezünk, és ebbe ugye a lakosságot is, ahogy elmondtad, bevonjuk az aktuális helyeket, ahol úgy gondolják az ott lakók, illetve maga a városlakók, hogy azok az útszakaszok, ezek lehetnek városon belül és a város környékiek is, ahol úgy gondolják, hogy nagyobb a forgalom, gyorsabban mennek adott esetben az autósok, motorosok, vagy esetleg nem látnak olyan sűrűn ott rendőrt, trafipaxos kollégákat, ezeket a helyszíneket várjuk igazából ilyenkor.
Említetted, hogy már nem először van, hanem ennek hagyománya van minden évben. Gyöngyösről is érkeztek javaslatok, mik itt Gyöngyösön a frekventált helyszínek, ahol esetleg a mérésekre lehet számítani, még a javaslatok tükrében is.
Hát nyilvánvalóan vannak azok a fix, úgymond helyek, amiket az egész évben mérnek a kollégáim. Gyöngyösön ilyen lehet például a Püspöki út, a Szurtokpart út, illetve a nyári időszakban főként ugye a 21-es számú főút, ugye a Mátrai szakasza, hisz itt azért az autósok, mert már a motorosok is számon megjelennek itt a jó időnek köszönhetően. Ugye ezeket a szakaszokat alapvetően is szokták mérni a kollégák, illetve még Gyöngyöst elhagyva, Gyöngyös-Falász felé is ezen a három számú főúton is gyakran szoktunk mérni, de lehet, hogy előfordulnak olyan akár korlátozott helyek is a városon belül, ahol ugye 50 km/h megengedett, ahol esetleg jobban ellengedik magukat a járművezetők, és esetleg mit nem sűrűn, vagy nem olyan gyakran fordulunk meg, vagy esetleg előfordul, hogy nem is tudunk róla. Ezért fontos, hogy ezeket a helyszíneket is begyűjtsék a kollégák. Jó pár, ha jól tudom, és illetve a kollégákkal beszélve, már jó pár helyszín jött Gyöngyösről, illetve Heves vármegye több városából, településről is, úgyhogy ezeket összesítik a kollégák majd hétfőn délután, és ezt követően minden igaz, akkor április 18-án fogjuk egy közlemény formájában kitenni a prevenciós oldalunkra, tehát váltanak polisz.hu-ra is, hogy melyek ezek a helyszínek, amelyekre a legtöbb szavazat, legtöbb helyszínt leadtak a kedves állampolgárok valamennyi kapitányság illetékességi területén, és ezeket a helyszíneket fogják majd, ahogy te is mondod, április 19-én reggel 6-tól 24 órán keresztül, 20-án reggel 6 óráig mérni majd folyamatosan a kollégák.
Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, mondta el rádiónk hallgatóinak dr. Paskújné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A gépjárműadót április 15-én éjfélig lehet megfizetni. A legegyszerűbben az elektronikus tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő linkre kattintva, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte meg mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. A többiek postán kapják meg a dokumentumokat. A gépjárműadót április 15-ig egyes szegben kell befizetni a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Nagyon fontos, hogy az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. A gépjárműadó befizetése történhet a NAV mobil applikációban, illetve az ügyfélportálon az ÜPON keresztül is pillanatok alatt teljesíthető a befizetés. A NAV mobil applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni. A gépjárműadóval kapcsolatban minden információ megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, illetve a NAV honlapon elérhető egy új tájékoztató is, amely a mobilappos fizetést mutatja be lépésről lépésre.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola alapításának 10 éves ünnepségét rendezték meg délelőtt, ami egyúttal az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi rendezvénye is volt. Tennyák Csaba érsek háladó szentmisét mutatott be a helyi Szent Péter és Szent Pál templomban. A főpásztor szentbeszédében szólt arról, hogy nem csak emberek vagyunk, hanem van bennünk valami isteni. Az érsek homiliájának részletét hallják.
Sokkal többek vagyunk, mint emberek, és néha, vagy legtöbbször erre egyáltalán nem gondolunk, hogy a meghívásunk arra szól, hogy Isten gyermekei, Isten fiai legyünk. De hát hogyan lehetséges ez? A keresztség által beoltást nyertünk az isteni életbe. Meghívást kaptunk arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Hát nem csodálatos dolog ez? Nem csak édesanyánk és édesapánk van, hanem van egy mennyei atyánk is. És ez a mennyei atya szeret bennünket, és fiává fogadott, azért, mert a keresztség által belénk oltotta az isteni természetet. Nagyon szépen fejezi ki ezt a mi magyar nyelvünk, amelyik nem csak arról beszél, hogy Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, hanem arról, hogy gyümölcsoltó boldogasszony. Ez a mai ünnep. Gyönyörűen kifejezi ezt a mély teológiai tartalmat, hogy beoltottak vagyunk. Nem úgy, hogy védettek valamitől, hanem egy nemes ágat kaptunk. Az első Ádámnak, aki nemet mondott az Isten tervére, annak a gyermekei vagyunk mindannyian. Vadak vagyunk, engedetlenek az Istennek, de keresztség révén meghívást kaptunk arra, hogy mi is legyünk engedelmesek, mint Krisztus. Legyünk engedelmesek, mint Mária, hogy az a nemes hajtás, az növekedjék bennünk. Tudatosan figyelni kell arra, hogy az az új ember, aki ott él bennünk, az növekedjék, és ne a régi. Az a nemes vonal, amit a keresztségben vademberek kaptatok, hogy az hogy növekszik. Mert mindannyian eredetileg vademberek vagyunk. A keresztségben kaptunk egy nemes ágat. Törekedjetek arra a katolikus iskolának. Ez a különleges hivatása, hogy erre is figyeljen, hogy a fiatalok, a diákok, azok tudatosan törekedjenek arra, hogy az Istennel ápolt kapcsolatuk révén egyre jobban, egyre több gyümölcsöt teremjenek. Hát ez ennek a mai ünnepnek a különleges üzenete. És aztán van egy másik, ugye az a motto, hogy veled van az Úr a mai ünnepnek, ezt a mottót választotta a igazgatónő az iskola. Hát ez az angyalnak a szava, aki meghirdette Máriának, az Úr van te veled. A pap is azt mondja mindig, az Úr legyen veletek. Az Úr van te veled. Tudatosítsátok azt, a nagyszerű dolgot, hogy az Úr veletek van. Nem vagytok egyedül, soha nem vagytok egyedül. Az Isten mindig ott van veletek. Mint jó atya, figyel rátok. Mennyei atya, meghívott az ő országában. Országába azért, mert szeret titeket.
A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola alapításának 10 éves ünnepségét rendezték meg délelőtt, ami egyúttal az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi rendezvénye is volt. Ternyák Csaba érsek háladó szentmisét mutatott be a helyi Szent Péter és Szent Pál templomban, a főpásztor szentbeszédének részleteit hallották. A szentmise után az új tornaterem és a felújított iskolaépület megáldása következett, majd Gárdonyi Géza jelképes szőlő lukasának elültetése az iskolakertben, és a hagyományos káli dinnyetermesztés bemutatása volt a program része. Ismét rózsafüzér imádságot rendeznek az Egri dobótéren. 2022-ben szervezett először közös imádságot az Egri Fertájmesteri Testület gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A korábban közigazgatási feladatokat ellátó, ma hagyományőrző és kulturális tevékenységet folytató fertájmesteri közösség fontos feladatának tartja a kereszténység értékeinek felmutatását, az aktív hitéletet. A szervezők célja, hogy kilépve a templomok csendjéből, közösségben fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve, a békért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Az elmúlt években több százan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ma 18 órakor kezdődik a rózsafüzér imádság a dobótéren tehát, melyet a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája is élőben közvetít. Virágvasárnap hétvégéjén rendezte meg az Egri Szeminárium hagyományos nyílt hétvégéjét a papi hivatás után érdeklődő fiatalok számára. A felhívásra 15-en jelentkeztek, akik péntek estétől vasárnap ebédig voltak a papnevelő intézet vendégei. A programban volt szentmise, szentségimádás, ünnepélyes zsolozsma. A résztvevők a kispapokkal együtt szolgáltak vasárnap az Egri Bazilikában, Tenyek Csaba érsek úr vezetésével a virágvasárnapi ünnepi szentmisén. Az ezt megelőző napon pedig a fiatalok csatlakoztak az Egedhegyi Keresztút programjához. Este vidám vetélkedő és társasjáték, valamint személyes beszélgetések lehetősége várta az érdeklődőket. A nyílt hétvége résztvevőit szeretettel várják újra a szervezők a papszentelés napján, valamint a nyári hivatást tisztázó lelki gyakorlaton, írta Lóczi Tamás spirituális. Nyíregyházán április 6-án a Szent Miklós Székesegyházban kisebb rendekben részesített Szocska AAB megyéspüspök két nyíregyházi egyházmegyés papnövendéket, Tamás Lászlót és Végső Pétert. A két fiatalember a húsvétot még Rómában tanulmányaik helyszínén töltötte, csak néhány napra kaptak eltávozást, hogy tehát április 6-án a főpásztoruk kisebb rendekben részesíthesse őket. A nyíregyházi egyházmegyében Tamás apostol vasárnapjához kapcsolódik ez a hagyomány, amit az ünnep különleges buzdító üzenete is indokol. Az esti szent liturgia után az alkonyati istentisztelet elején kapták meg a püspök áldását, valamint a kisebb egyházi rendek jelképeit, kellékeit. Végső Péter a nyírszülősi görög katolikus parókiáról a harmadik évfolyamos papnövendéken a felolvasói rendbe való avatottság jeleként tonzúrát végzett ábelpüspök, majd egy bibliát adott neki. Tamás László a Mária Pócsi görög katolikus parókiáról 5 éves papnövendéket orárionnal ruházta fel, ő a püspöki kézmosáshoz való készletet vette kézbe, mellyel meg is kezdte első szolgálatát. A két papnövendék Rómában folytat teológiai tanulmányokat, és mindketten a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékei, Végső Péter 1 éve, Tamás László 3 éve. A vecsernyén Szocska Ábel püspök Krisztus titokzatos testének megdicsőült sebeihez hasonlította a két szolgálattevő életét és szolgálatát, hiszen innentől kezdve vállalt szolgálatukkal tanúságot kell tenniük Krisztusról, és ez szenvedéssel, lemondással jár. A felolvasó feladata az énekes szolgálat, valamint az ószövetségi olvasmányok és az apostoli szakaszok felolvasása a szertartásokon. A papnövendék haját keresztalakban megnyírják, tonzúrát kap az engedelmesség jeleként, majd a püspök imájával felolvasóvá avatja. A bő újú ruhát, a rászont is magára ölti. Az alszer papi rend feladása által a papnövendéket az oltár körüli szolgálattal bízza meg püspöke. Liturgikus öltözéke innentől a stihárion és az orárion, liturgikus eszközei a kéztörlő és a kancsó, írja a egyházi rendekkel kapcsolatban a Magyar Kurír. Szentmisével ünneplik II. János Pál pápa szenti avatásának 10. évfordulóját Rómában. Április 27-én 17 órakor a Szent Péter Bazilikában a bíborosi kollégium dékánya Giovanni Battista Re bíboros mutatja be az emlékmisét, adta hírül a II. János Pálról nevezett vatikáni alapítvány. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 ezer forint fejenként, a 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátása a kápolnásalón nagyjából 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet, a zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Egri Esztenházi Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg 1/3-át az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével április 30-áig lehet jelentkezni. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátraaljai ifjúsági találkozóra április 27-én szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé is színesíti a napot, az esemény 13 óráig tart majd. Április 25-e és 28-a között rendezik meg a Szent László gyalogos zarándoklatot Debrecenből Nagyváradra. A résztvevők Szent Uralkodóink, Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király életével ismerkedve és saját ima életükben elmélyülve haladnak végig a közel 100 kilométeres zarándok úton. Nagyvárad és Debrecen kapcsolatát Szent László király kultusza is meghatározza. Nagyváradon, Szent László városában, a Váradi várban található a Szent Király sírja, és Szent László Debrecenben is jelen van, hiszen a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye székhelye védőszentjeként is tisztelik, valamint az egyházmegye számos templomáll Szent László király oltal maradt. Szent László az egyházmegye területén fekvő Szabolcs községben hívta össze az egyházi zsinatot 1092-ben, amely sok szempontból különleges volt. Maga Szent László király elnökölt rajta, és rendelkezései az erkölcsi törvények bekerültek az állami jogrendbe is. Információ Kollár Lászlónál a 30-as 415-1174-es telefonszámon. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az interneten megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Régió sportja. 1.023.000 forintot adott Boros Rihárd, Fair Play díjas ultrafutó, a leukémiás gyermekekért alapítvány képviselőjének. Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzői elismerést Kis Norbert kamionversenyző kapta a nyíregyházi sportgálán. Megkezdődött Nyíregyházán a szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. Az aténi világkupán a 7. helyjel olimpiai kvótát szerzett a Deac vívójával Battai Sugárral felálló női karcsapat a napokban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 1.023.000 forint, ez az összeg állt azon a csekken, amit Boros Rihárd Fair Play díjas ultrafutó adott át az egyik debreceni kávéházban a leukémiás gyermekekért alapítvány képviselőjének és kedvezményezettjének, Szofinak. Az eladó kilométerek elnevezési projektjét 2023-ban indította útjára, hogy sportolók és civilek egyaránt felajánlhassák a teljesítményüket egy a szervezet által kiválasztott, jelenleg kezelés alatt álló gyerek javára. Boros Rihárd a márciusi Balaton szupermaratonon futotta össze a megvásárolt kilométereket. Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzője elismerést Kis Norbert kamionversenyző, az év parasportolójának járó díjat pedig Tarjányi István, kerekesszékes vívó vehette át a nyíregyházi sportgálán. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Sikeres év áll mögöttünk, 2023-at illetően is, és fontosnak tartjuk, hogy az eredményeket el kell ismerni és meg kell ünnepelni, erről szól ez a sportgála. És hát arról is, hogy ez remélhetőleg biztatást ad arra, hogy ezek az eredmények az idén is jöjjenek majd, és az önkormányzat ezért sokat is tesz, biztosítja az infrastruktúrális lehetőségeket, erről külön lehetne beszélni egy órát, hogy mennyi minden történt, de hát most legutóbb a sportcélú támogatásokat is megemeltük, ez azt jelenti, hogy 169 pályázatból 156-ot támogatni is tudtunk, és hát nagyon-nagyon komoly eredmények vannak a csapatok, az edzők, a sportolók között, minden tekintetben korosztályos válogatottaink vannak. Tavaly sporttörténelmet írtunk, amikor az atlétikai VB-n 5 nyíregyházi sportoló volt jelen, a kínai egyetemi világjátékokon jól szerepeltek sportolóink, úgyhogy valóban az egy sikeres év volt.
Most pedig Kovács Rihárdot, az év sportolóját hallják.
A Bocskai volt az utolsó versenyem, azután egy pici betegség jött közbe, azért kényszerpihenő volt. Aztán most finishbe vagyunk már, nagyon várom, hogy újra ringbe léphessek. A nagy állomás, az álmom az olimpia, amit már nagyon várok.
Tarjányi István lett az év parasportolója, aki a közelmúltban az Európa-bajnokságon ismerkedhetett meg a párizsi körülményekkel.
5. helyen végeztem, célom az volt persze, hogy aranyjal váltsunk ki az ezüstömöt, mert az egyik Európa-bajnokság számít a kvalifikációba. Ebből a szempontból egy kis izgalom hiányában indultam neki az egész versenynek, mert nem éreztem ezt az igazi nagy drukkot, mert hogy annyira nagy tétje nem volt a versenynek, nagyon szerettem volna ilyen, mert sajnos ez most nem jött össze, nem is az én hibámból többnyire, mert a zsűri az nem nekem kedvezett, de így jártam, mert összességében elégedett vagyok az eredménnyel.
Óriási csatát hozott a férfiak 20 kilométeres versenye a Békéscsabán rendezett gyalogló országos bajnokságon, s végül Venyercsány Bence győzött Helebrant Máté előtt. A BHS atlétája 2 másodperccel utasította maga mögé a nyíregyházi sportcentrum 3-szoros olimpikonját. Helebrant Máté volt a címvédő, ő a TÁV 11-szeres magyar bajnoka. Őt is díjazták a gálán.
Felemások az érzéseim, hiszen helyezésben nem helyez vagyok hozzászokva. Itthon 2009 óta ezen a távon én vagyok a magyar bajnok. Most Venyelsány Bence jobb volt 2 másodperccel. Hát a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen hatalmas szél volt, és 19 kilométerig én mentem elől, Bence mögöttem jött szélárnyékban. Ez a végén a hajrában úgy gondolom, hogy nagyon sokat számított, hiszen sokkal frissebb volt az utolsó 1 kilométeren. Hát pont ez a 2 másodperc kellett volna nekem is, hogy frissebb legyek. Viszont ez így legalább nagy motivációt ad a jövőre nézve, hogy most már itthon se vehetem félváról az országos bajnokságokat. A másik meg, hogy tudtuk egymást kicsit húzni ezen a versenyen, hiszen ilyen jó időt a Békés Csabi országos bajnokságon még nem gyalogoltam. Ami azért is fontos, mert az olimpiára így a világranglistán előrébb fogok kerülni, ami a pontokat illeti.
Megkezdődött Nyíregyházán a szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság. Tajka László főszervezőt hallják.
Nem régen fejeződött be a teremlabdarúgó bajnokság, és a csapatok már nagyon meg voltak őrülve, annyira szerettek volna már játszani. A NyírVV munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy a beruházás ellenére is azért van itt felfordulás a stadion környékén, csodálatos pályákat hoztak létre, és elindul a 600 mérkőzést magába foglaló tavaszi idény, és június közepére fogjuk befejezni a bajnokságot. 106 csapattal folytatjuk a bajnokságot, egy csapat az kilépett, de viszont ezek a csapatok nagyon felkészültek, hiszen végigjátszották az egész telet. Tehát hétfőtől péntekig egyfolytában játszunk. Most nagyon sok olyan gond jött közbe, hogy ugye több ünnepnap van, ezért össze kellett zömíteni, zsúfolni a bajnoki mérkőzések napjait, nincsen esőnap, és gyakorlatilag minden pályán játszunk most egészen hétfőtől péntekig. Nagyon küzdelem várható, hiszen főleg azok, akik terembajnokságban szerepeltek, azok óriási felkészültségről tesznek majd tanúbizonyságot, biztos vagyok benne, hiszen ez így szokott lenni, hogy akik készültek egész télen, azok jól szerepelnek a bajnokságban, viszont eleve az őszi idény úgy fejeződött be, hogy nagyon szoros a mezőny minden csoportban, a feljutásért is és a kiesésért is nagy harc várható. Természetesen, mind ahogy eddig is megvolt, a játékosokat meghívjuk a bajnokságban szereplő csapatokat, akik az első 3 helyen végeztek, azokat díjazzuk, és ott valószínűleg ugye a polgármester úr fogja majd díjazni őket, és az is nagy öröm számunkra, hogy ami megígért a tavalyi nyitányon, hiszen akkor is ő végezte el augusztusban a kezdőrugást, hogy valószínűleg 3 műfőves pályát kaphatunk. Elindult a hatalmas nagy munka a műfőves pályák építésével kapcsolatosan, és lesz 3 műfőves pályánk.
Az aténi világkupán a 7. helyen olimpiai kvótát szerzett a Deac vívójával Battai Sugárral felálló női karcsapat. Most őt hallják.
Azért mi igyekeztünk nem számolgatni, meg azt mindannyian tudjuk, hogyha elkezdünk számolgatni, vagy nem a vívással foglalkozni, azért az elviszi a fókuszt, és az sose jó. De azért ez egy kicsit rányomta a bélyegét így az aténi világkupára, hogy nagyon szerettük volna, hogy most már bebiztosítsuk a kvótát. És ugyan nem számolgattunk, de ott volt, hogy azért fontos a 8-ba kerülés, fontos a 4-be kerülés, és úgy gondolom, hogy amikor kikaptunk az ukránoktól, utána egy kicsit stresszesebben, feszültebben álltunk ugye az asszókhoz, úgyhogy hát örülünk nagyon, hogy meglett a kvóta, de úgy gondolom, hogy egy 7. helynél úgy tényleg többre vagyunk amúgy képesek, de örülünk, hogy most ezzel is sikerült. Nagyon bízunk benne, hogy ez elég lesz. Ott az edzői gárda, ők mondogatták, hogy ha 4-ben vagyunk, akkor már 100%, ugye akkor kikaptunk, akkor már mondták, hogy jó, akkor most már nagyon oda kell figyelni, szóval nem tudtuk, hogy most akkor pontosan mi is kell hozzá, ugyanis a többi csapattól is függ ilyenkor, hogy ki hol végez, hogy nekünk az elég legyen. Utólag kiderült, hogy az olaszok nem lettek 3., csak 4., így elég lett a 7. hely, de például akkor még nem tudtuk, hogy most az elég lesz, ugyanis az a meccs az csak utánunk volt. A korábbi évekhez, vagy versenyekhez hasonlítva, ez az év ez nagyon jól sikerült igazából mindenkinek, csapatként tudtunk versenyezni. Most például nagyon sűrűek voltak ezek a világkupák, úgyhogy úgy gondolom, hogy most Peruban harmadikak lettünk, utána rá két hétre Athénban nem jött össze egy olyan eredmény, ez szerintem teljesen benne van, úgyhogy igazából minden versenyre a maximumot hoztuk ki magunkból. Azért nyilván voltak nehezebb időszakok, amikor fáradtabbak voltunk, vagy úgy mentálisan kimerültebbek, de akkor is csapatként szerintem minden versenyen úgy egységesek tudtunk maradni, meg jól vívni, hogyha valaki esetleg kevésbé, akkor a többiek húzták. Most így versenyidőszakban nagyon sokat vagyok azért Pesten, meg hát rengeteget versenyen. Most az utóbbi időben két hetet voltunk, ugyan nem egymás után, de elég sokat Telkiben is edzőtáboroztunk. Úgyhogy ingázom valamilyen szinten, de leginkább úgy, hogy a hét közepét Pesten töltöm, és a hét elejét meg végét Debrecenbe, és így hozom össze az edzéseket. Igazából a továbbiak is ezek lesznek, hogy Pesten, illetve a külföldi edzőtáborban, illetve versenyeken készülünk. Nagyon szép eredményeket értem, illetve értünk el, és ez nagyon motiváló igazából. Szerintem inkább csak úgy vagyok vele, hogy még szeretnék jobb lenni, és még nagyobb tudással, mint technikailag, mint taktikailag szeretnék indulni a versenyeken, és minél több embert megverni, úgyhogy ez motivál engem.
Most pedig edzőjét, Dávid Lászlót hallják.
Majd, hogy nem biztos volt a kvóta, az, hogy 8-ba lettek a lányok, az már az is biztossá vált, így utólag kiderült, hogy a kvóta megvan, és a hetedik helye meg az is biztos, hogy a negyedik helynél rosszabbul nem fogunk ebbe az olimpiai kvalifikációs versenybe végezni. Nyilván minél jobb, hogyha minél előrébb végzünk ebbe a versenybe, mert akkor papíron annál gyengébb ellenfelet kapunk, bár ezért az olimpián már nincsenek gyenge ellenfelek. Ugye mindig is egy volt a célunk, az, hogy minél eredményesebbek legyenek ezek a lányok. Nagyon fiatal csapatról beszélünk, és már kétszeres világbajnokok, tehát büszkén nézhetjük akár az elmúlt két év összes eredményét, mert nincs miért szégyenkeznünk. A lányok nagyon jó barátnők, egy irányba húznak, nagyon ritka ez a sportban, hogy ennyire közel álljanak egymáshoz a sportolók, és úgy gondolom, hogy a mi edzők is ebben teljesen társai vagyunk a fiatal hölgyeknek, mert mi is tudjuk azt, hogy mik a céljaink. Nyilván mindenki a saját sportolójának ad iskolát, az teljesen természetes, és minden meccs előtt megbeszéljük egyébként, hogy milyen felállás van, ki mire figyeljen oda, kihez szóljon, tehát tényleg egy ilyen nagyon jó szakmai együttműködés van, és a lányok is ugye dolgoznak mindannyiunkkal, mert a keretedzéseken minden edző ott van, minden vívó ott van, úgyhogy nincs ezzel semmilyen probléma, kommunikációs probléma egyáltalán nincs. Lesznek még versenyek, ami ugyan a olimpiai kvalifikációban nem számít bele, de a világranglistában beleszámít, és azt azért tudni kell, hogy a olimpián a világranglista alapján vannak a kiemelések. Tehát még lesz 3-4 nagyon fontos verseny, mielőtt elutazunk Párizsba. A második helyen állunk most az olimpiai kvalifikációs rangsorban, és harmadik helyen a világranglistán. Nyilván mi a második helyet célozzuk meg. Az első az már annyira messze van, elérhetetlennek tűnik, alakulhat úgy, hogy elsők leszünk. Viszont nagyon sűrű mögöttünk is a mezőny, tehát lejjebb is lehet ezen a ranglistán csúszni. Azért mi próbálunk ott maradni a második hely környékén. Nem elégszünk meg nyilván azzal, ami most van. Az ellenfeleket is meg kéne valahogy lepni ugye Párizsba, tehát ha csak a jól bevált dolgokat csináljuk, az lehet, hogy kevés lesz, az is lehet, hogy jó. Úgyhogy azért ez nagyon apró mozaikokból álló játék.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. Still making love. Oh.
secret life. In my secret life, I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. The truth in my secret life, in my secret life.
Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. I finally got my order.
The morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. Look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. The dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret lab, I bite my lip, I buy what I'm told. From the latest hit.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk élőben az egri dobótérről. A közös imádságot az egri fertálymesteri testület gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva szervezi meg, hogy kilépve a templomok csendjéből közösségben fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt így, a rádió hullámhosszán keresztül is.